Sziasztok, ez itt a Szamárpad. Eheti vendégünk János Falvi Péter Berlinből, a Freie Ungarische Botschaft nevű szervezet képviseletében. És azon belül is az Itt Szavazok csoport. Azért beszéltük meg ezt a beszélgetést, mert egy olyan problémával foglalkoznak, ami engem is érint, vagy ilyen, nekem is egy ilyen fájó pont, de mindannyiunkat érint, akik külföldön élünk magyarok, az pedig a levélben való szavazati jog. De először is mondjuk a Péter, mondd el, légy szíves, hogy milyen, mit kell tudni a szerveződésetekről, hogy nagyjából mikor alakultatok, és hogy milyen formában működtök most?
Barátsággal üdvözlök mindenkit. A Freie Ungarische Botschaft alapszabályában deklaráltan pártfüggetlen civil szervezet. Magyarok alapították Berlinben. A 2017-es CEU melletti szimpátia tüntetések idején szerveződött, és 2020. január 8-a óta hivatalosan bejegyzett egyesület. Nem sokára lesz az éves taggyűlés, ahol sok új tagot fogunk felvenni, ez nagyon örömteli, ha ennyi belső titkot elárultatok.
És akkor azt megkérdezhetem, hogy most a Berlinben vannak, Berlinen kívül máshol Németországban is vannak tagjaitok, vagy Berlinben van mindenki most?
A szervezet, mint mondtam, ez év januárja óta létezik hivatalosan. A alapító tagok mindannyian Berlinben élnek, mindannyian magyarok. Működünk együtt más városok civil aktivistáival, illetve kisebb-nagyobb csoportjaival, de nincsenek más városokban Freie Ungarische Botschaft szervek. Ez részben azért is van, mert ugye még viszonylag újak vagyunk, tehát a növekedési pályánknak még az elején vagyunk. Másrészt pedig inkább arra fektetjük a hangsúlyt, hogy ha igénylik, akkor a know-how-t, illetve tapasztalatainkat nagyon szívesen átadjuk. De inkább azt preferáljuk, hogy szervezzék meg magukat helyben a civil aktivisták, és működjenek együtt velünk. Egyrészt azért, mert ők helyben jobban ismerik az ügyeket, nyilván vannak olyan ügyek, amelyek összekötnek minket. Másrészt pedig azért, mert jelenlegi kapacitásaink szerint mi Berlinre tudunk koncentrálni. Ez lehet, hogy majd a későbbiekben is felmerül, ugye a migrációkutatás gyakran nehezen vagy egyáltalán nem ellenőrizhető adatokkal kénytelen dolgozni. Tehát egyébként az Itt Szavazok kampány a levélszavazás kapcsán is egy érdekes adalék, hogy valójában élő ember nem tudja pontosan, hogy hány ember van az Európai Unió más országaiban, Magyarországról. Ha nagyon röviden megjegyeztetek valamit, nem akarom húzni az időt, csak egy dolog. A statisztikai rendszerek minden esetben nemzeti rendszerek, míg ugye a migráció természetéből fakadóan transznacionális nemzetek közötti mozgást jelent, és ezek a statisztikai rendszerek nincsenek összehangolva, nem is nagyon vannak adatcserék, és a fogalmi használat sem konszenzusos. Tehát például, ha számba vesszük azt, hogy a NER-ben körülbelül 1 millió külhoni magyar kapott állampolgárságot, ezzel semmi bajunk nincsen még, mielőtt bárki bármi rosszra gondolna, akkor viszont ugye elmondható, hogy amennyiben valaki Kárpátaljáról vagy Szerbiából a magyar útlevelével vándorol nyugatra, tegyük fel mondjuk Németországba, Berlinbe, akkor az itteni rendszerekben, amennyiben úgy jelentkezik be és a magyar útlevelét használja, akkor magyarként ezt nyilvántartásba véve még elképzelhető, hogy soha egy percet sem ért vagy dolgozott a mai Magyarországon. Tehát ennyit mellékesen szeretem volna azzal kapcsolatban megjegyezni, hogy a számok valóban hozzávetőlegesek. Erről otthon nagyon sokat beszélnek ugye azok, akik ilyen kutatásokkal foglalkoznak, Meleg Attila kutatásait mi is figyeljük, szoktuk az anyagait használni, mi is mindig elmondja, hogy sokkal nehezen vagy nem ellenőrizhetőek a számok. A legbiztosabb statisztikának a Statistische Bundesamt számai tűnnek, adatai tűnnek. Az ő nyilvántartásuk szerint 2018. decemberében szövetségi szinten 189 ezer valahány száz, tehát hozzávetőlegesen 190 ezer magyar élt Németországban. Ebből valamivel kevesebb, mint 10 ezer ember Berlinben. Berlin eleve egy hatalmas kiterjedésű város, van egy 50 kilométeres belső átérő. Tehát Köpenik délkeleti és Kronau északnyugati részek között nagyjából 50 kilométer város. Korábban is voltak találkozóhelyek, korábban is voltak olyan helyek, ahová rendszeresen jártak magyarok, voltak online felületek, még az IDI-ben korábban e-mail közös lista. Tehát létezik egyfajta kommunikáció a magyar, berlini magyar lakosok között. Vannak rendezvények, amelyek nyilván a social media felületeken keresztül az emberek értesülnek. Van egy Berlin Calling csoport is, ahol ügyes-bajos ügyeiket intézik az emberek, a közös utazás, bútorcsere, stb. De nem homogén és nem egy platformon szerveződő a magyar közösség. Tehát sok kis kör van, sok elszórt magyar közösség van. Ezeknek némelyikével nekem van személyes kapcsolatom, némelyikével van a FUG-nak szervezeti kapcsolata, nyilván sokakkal pedig nincsen. Egyébként én a munkám során nagyon sok helyen megfordulok, és mindig újra és újra találkozom magyarokkal.
Fordítsuk már le, hogy mit jelent ez, hogy Freie Ungarische Botschaft, aki nem tud németül.
A nevünk szabad magyar üzenetet és szabad magyar követséget is jelent, a németi Botschaft szó kettős jelentésű. Ezt a nevet nyilván azért választottuk, mert szeretnénk képviselni azokat, és azoknak a hangját is hallatni, akik mondjuk a NER-ben civilként repressziónak vannak kitéve, vagy egyszerűen csak nagyon nehéz helyzetben vannak hozva, és nem igazán lehet hallani a hangjukat a német médiában és közéletben. Egyik prioritásunk az, hogy ezeknek az embereknek mi amennyire tudunk szócsővel legyünk, és ebből az alapállásból ez a névválasztás.
És akkor mondjuk el, hogy mi is ez a fő probléma, amit mondjuk az itt szavazokban céloztok meg, mert ugye lehet, hogy ezt nem tudják, hogy a külföldi magyaroknak milyen szavazási lehetőségeik vannak, meg milyen problémákba ütközik, aki kintre akarja adni a szavazatát.
A Freie Ungarische Botschaft szervezeti működése három nagy munkacsoport köré koncentrálódik. Ezek közül az egyik az itt szavazók munkacsoport. Egyetlen egy mondatban, ha megengeditek,
említek
a másik kettőről. A jogállamiság munkacsoport a törvényalkotási anomáliák és a törvényi abszurditások dolgaival foglalkozik, és igyekszik tájékoztatni a magyar jogállami viszonyokról a német közvéleményt és médiát. A civil munkacsoport a repressziónak kitett és nehéz helyzetben lévő magyar civil szervezeteknek próbál segíteni és próbál együttműködni velük adománygyűjtő akciók formájába, illetve a hazai pálya rendezvény sorozaton szakértőket, civil aktorokat hívunk vendégül. A következő ilyen egyébként jövő héten lesz november 12-én csütörtökön 19.30-kor a Bagázs Egyesület elnöke dr. Bot Emőke és Osztolykán Ágnes beszélgetnek majd a roma közösségek esélyeiről és az esetleges esélyteremtés lehetőségeiről. És a harmadik munkacsoport, az itt szavazok, és akkor visszakanyagodok a kérdésre. Az itt szavazok munkacsoport egy nem reprezentatív szúrópróbaszerű kérdőjével próbálja felmérni a németországi magyar választópolgárok véleményét a jelenlegi választási rendszerről, illetve gondjait, problémáit, és különböző felvilágosítással, különböző szakértői beszélgetések, rendezvények és kampányok szervezésével próbáljuk segíteni őket. A legfőbb célunk, amit magunk elé tűztünk ebben a kampányban, az, hogy a magyar választók egy jól körülhatárolható csoportja, és a magyar választók egy másik jól körülhatárolható csoportja között diszkriminatív, súlyosan diszkriminatív megkülönböztetés megszüntetéséért kampányolunk és harcoljunk. Itt ugye alapvetően a külhoni szavazók két körülhatárolható csoportjáról van szó. Az egyik csoportban azok tartoznak, akik rendelkeznek bejelentett magyarországi, anyországi lakcímmel, a másik csoportban pedig azok, akik nem. Na most, itt ugye alapvetően a probléma abban van, hogy a választók, az állampolgárok politikai aktivitása nagyon nem független a politikai jogai gyakorlásának technikai, jogi és technikai hátterétől, magyarán költségeitől és járulékos terveitől. Ehhez kapcsolódik az, amit ugye a vándorlás kapcsán már részben érintettünk, hogy nagyságrendileg 190 ezer magyar él Németországban is, még több százezer az EU más nyugati országaiban. Konszenzussal, egyetértéssel nevezhető az EU határa, az EU határain belül számottevőnek a vándorlás. Na most innentől fogva az egész demokratikus jogrendszert érintő kérdésé válik az, nem is csak Magyarország, hanem az egész EU szintjén, hogy hogyan élhetnek vagy nem élhetnek politikai jogaikkal azok, akik külföldön élnek. Politikai jogai közül, konkrétan mondjuk a választójukkal. Talán nem rossz indulat azt feltételezni, hogy a jelenlegi kormánypártokat nem motiválja, hogy a nyugati diaszpóra számára megkönnyítsék a szavazást. Éppen ezért szerveztünk már a 18-as parlament és a 19-es Európa parlamenti választások alkalmával is online és offline tájékoztatást és regisztrációs segítségnyújtási pontokat, mert Berlinben is egyébként valóban nagyon sokan elmondták nekünk, hogy nincsenek ezzel tisztában, nem könnyű utána nézni, problémáik vannak vele. Viszont, hogyha valaki segít, és valaki igazítja őket, akkor utána élnek a szavazati jogukkal, tehát úgymond politikailag aktív. A legutóbbi parlamenti, tehát a 18-as parlamenti választások alkalmával Berlinben is rekordot döntött a regisztráltak száma. Senki nem mondta, hogy ez a pályongár is a búcsát miatt van, de kétségtelen, hogy most regisztráltak a legtöbben, és mi most először tartottunk online offline felvilágosító, illetve segítségnyújtó kampányokat. Ugyanebben a vonalba illeszkedik egyébként a kérdőíves kampányunk is, az Itt Szavazok Facebook oldalunkon elérhető kérdőívünkben. Egészen pontosan ezekre a dolgokra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen problémákkal küzdenek, mi a véleményük az embereknek a választási rendszerről, és hogyan lehet ezen segíteni. Úgyhogy aki úgy érzi, hogy ezek a dolgok megérintik, azok nagyon örülünk nekik, hogyha fölveszik velünk a kapcsolatot, illetve kitöltik a kérdőívünket. Mi azon vagyunk, hogy közösséget szervezzünk, mozgósítsunk, felvilágosítsunk, és így haladjanak előre közös ügyeink.
Van-e valamiféle lehetőség arra, hogy nyomást gyakoroljatok, vagy nyomást gyakoroljunk a magyar kormányra abból a szempontból, hogy változtassanak ezen a törvényen? Milyen törvényes, vagy bármilyen eszközök vannak erre?
Na most hát ugye amióta 2010 óta létezik a NER, azóta nem láttunk arra példát, hogy a magyar kormány, alias Orbán Viktor erőn kívül bármilyen másból értett volna. Erre sem sok alkalommal, de ezen kívül pedig semmilyen más esetben nem mondható el azt, hogy ő megváltoztatta volna a véleményét vagy a szándékát egy ügyel kapcsolatban. Na most ennek okán természetesen emögé a szándék mögé egy jól felépített kampányra van szükség. Ennek keretében egyébként a következő lépések során szeretnénk Németország határain túl is más egyéb demokratikus aktőrökkel együttműködni ebben az ügyben, tehát konkrétan az Itt Szavazok kampány levélszavazás ügyében. Hogyha sikerül egy akkora kampányt megszervezni, menedzselni, ami kellően figyelemfelkeltő, akkor azt tudja már gyakorolni a magyar kormányra, vagyis Orbán Viktorra, ezen kívül más nem nagyon. Egyébként vannak jó példák az unión belül. Van egy romániai példa, 2020-ban Gabriela Ionescu egy román hölgy, egy aktivista hölgy petíciót nyújtott be az Európai Bizottsághoz, azt sérelmezte, hogy a parlamenti választásokon nagyon sok külhoni román nem tudta leadni a szavazatát. Probléma volt regisztrációval, sorbaállással, nem ment a dolog gördülékenyen. Az Európai Bizottság felvette a román hatóságokkal a kapcsolatot, amelynek az lett a vége, hogy a román hatóságok arról tájékoztatták az Európai Bizottságot, hogy négy intézkedést foganatosítottak és iktattak törvénybe annak érdekében, hogy ezeket a fennakadásokat a következőkben elkerüljék. Ez a négy törvény, hogy bevezetik a postai szavazás lehetőségét. Amennyiben 100 fő írásban kérvényezi, akkor felállítanak egy szavazóhelyiséget. Online elérhetővé teszik a listákat, és nem jut eszembe, mi a negyedik, bocsánat. De a lényeg az, hogy Gabriela Ionescu akciója sikeres volt. Erre egyébként több példa volt már az RT történetében, hogy civilek petícióval fordultak az Európai Bizottsághoz. Volt egy brit szavazó annak idején a 90-es években valamikor, aki szintén sérelmezett valamit az Európai Bizottságnál, és az ő panaszai is meghallgatásra talált. Egyébként, ha egy kis megjegyzést tehetek, a legutóbbi Európa parlamenti választások előtt nekünk is volt egy olyan akciónk, hogy minden egyes német Európa parlamenti képviselő jelöltnek, aki azt hiszem bejutási küszöb fölött volt a pártja, tehát valami fajta esélye volt arra, hogy bejusson a EP-be. Mi is kérdéseket tettünk fel az Abgeordnetenwahlstunk.de nevű német oldalon, ez a képviselőfigyelő oldal lefordítva, és a képviselőjelöltek felétől mi is választottunk egyébként, ami azt hiszem, hogy egy elég jó arány, ebből később készítettünk egy videót, ami elérhető a Facebook oldalon.
Sokan gondolják azt egyébként, hogy a külföldön élő magyarok azok döntően az ellenzékre, vagy a kormány valamelyik szemmel álló pártra szavaznának, és a kormány ezért sem nagyon igyekszik ezen változtatni. Van erre valamiféle bizonyíték, vagy valamiféle kutatás szerinted, hogy ez így van-e, mert...
Tudomásom szerint nincs. Nem merném azt mondani, hogy tudomásomon kívül nem létezhet, de tudomásom szerint nincs. Még egyszer mondom, az egész probléma ott kezdődik, hogy ugye mi is, amikor belefogtunk a kutatásba, beszélgettünk szakértőkkel, egykori egyetemi évfolyamtársakkal, oktatókkal sorolhatnám. A mi kérdőíves kutatásunk sem reprezentatív, ugyanis nem is lehet az. Ahhoz, hogy reprezentatív kutatást lehessen végezni, módszertalinak szükséges kutatandó alapegység számszerű ismerete. Tehát meg kellene tudni mondani, hogy hány olyan magyar állampolgár él ma Németországban, aki a jelenlegi Magyarország területéről vándorolt ki. Erre semmifajta megbízható statisztika nem létezik, és ettől a ponttól kezdve már semmifajta felmérés nem tud reprezentatív lenni. Tehát mi is szeretnénk nagyságrendileg 1100 választ megkapni a kérdőíves kampányunkra, de reprezentatív ez sem lesz. Tehát azzal kezdeném a választ, hogy eleve a módszertani lehetőségek nem adottak arra, hogy erre a kérdésre valaki exakt, tudományos igényű választ tudjon adni. Nem kizárólag baloldali vagy balliberálisnak csúfolt szavazóktól. Nyilvánvalóan ez egy közös problémánk, tehát hogyha több száz kilométert kell akár egy családnak gyerekest utazni ahhoz, hogy a szülők le tudják adni a szavazatukat, mert nincs kire bízni a gyereket, és nem tudom hány száz kilométerre van a következő konzulátus, akkor azt ugyanúgy érzi a kormánypárti és az ellenzéki is. Természetesen a berlini magyar közösség sem homogén. Berlinben is nagyon sokfajta magyar él, ugyanúgy megjelenik a teljes pártpaletta, mint otthon. De itt ugye alapvető politikai jogokról és azok gyakorlásának lehetőségéről van szó.
Ezt én is meg tudom erősíteni egyébként Brüsszelben, amikor sorbáltam, tudod, A nagykövetség előtt, hogy bejussak a szavazóhelyiségbe, ott ugye hallottam, hogy hogy beszélnek körülöttem az emberek, és egyáltalán nem, sőt, nagyon, nagyon sok ilyen fideszes szavazó volt körülöttem. Ez biztos, hogy ez nem csak a ellenzék problémája. Mondtad, hogy ugye pártoktól függetlenül civil szervezet vagytok, hogy milyen támogatásra számítatok, vagy van-e egyáltalán már, aki támogat benneteket más szervezet, vagy mi az, ahogyan legjobban lehetne benneteket támogatni?
Hát, aki adományozni szeretne nekünk konkrétan, az a Facebook oldalunkon megtalálja ennek a módját. Ezt előre is köszönjük. Illetve hát alapvetően, még egyszer mondom, hogy egy fiatal szervezet vagyunk, eddig együtt működésekről tudok inkább beszámolni. Mi komoly pénzeket eddig nem mozgattunk, és nem kaptunk olyan támogatásról senkitől, ami számottevő lenne.
Ez is támogatási forma, hogy ugye együttműködtök, akkor különböző lehetőséget vagy helyet adnak nektek, hogy elmondhassátok a véleményeteket, stb. Esetleg.
Igen, az a kapcsolatban, hogy mi elmondjuk a véleményünket, természetesen képviselünk egy bizonyos hozzáállást, alapvetően a demokratikus jogállami törekvéseket és a szolidáris társadalom kialakulását szeretnénk segíteni Magyarországon. Tesszük ezt külföldről. De alapvetően mi mozgósítani, a részvételre buzdítani, és másoknak fórumot, teret, lehetőséget szeretnénk biztosítani, semmit a magunkét fújni. Úgyhogy a mi aktivitásunk például a hazai pályarendezvény sorozat keretében inkább abból áll, hogy vendégeket hívunk, akikkel vagy szakértő, vagy a klub valamelyik tagja beszélget, utána a közönség is kérdezhet. Még egyszer mondom, a következő ilyen rendezvényünk jövő hét csütörtökön, tehát nem sokára lesz, november 12-én 19 óra 30 perckor a YouTube csatornánkon, a Facebookon is elérhető YouTube csatornánkon fognak a roma közösségek esélyeiről és számukra való esélyteremtés lehetőségeiről beszélgetni dr. Botemőt, a Bagázs Egyesülettől és Osztolykán Ágnes. Korábbi vendégeink voltak a K-Monitor vezetője, politikai elemző szakértő Szeglédi Zoltán, Eritók Nórával volt egy beszélgetésünk az oktatás témában, Dénes Balázs volt korábban vendégünk, tehát ilyen típusú együttműködésekre törekszünk, és szeretnénk fórumot biztosítani, megszervezni a németországi, azon belül berlini magyar közössége. Ez a külhoni szavazók egyik csoportja, akikről most szó volt, azok, akik Magyarországon állandó bejelentető címmel rendelkeznek. Ezek a szavazók szavazhatnak listára, és szavazhatnak egyéni képviselőjelöltre. Tehát kettő szavazati joguk van. Viszont külföldön szavazatukat levélszavazat formájában nem adhatják le, azzal az indokkal, hogy van Magyarországon bejegyzett állandó lakcím. Ők a külhoni választók egyik jól körülhatárolható csoport. Ők csak személyesen, regisztráció után konzulátusokon és követségeken szavazhatnak. Van egy másik csoportja a külhoni magyar szavazóknak. Ezek a 2010 után, vagy esetleg előtt állampolgársághoz jutott Kárpát-medencei magyarok. Ugye Szlovákia, Kárpátalja, Erdély, Vajdaság, Szerbia. Ezek az emberek egy szavazati joggal rendelkeznek, ők csak a listára szavazhatnak. Nem lehet Magyarországon bejelentett állandó lakcímük, akkor abban az esetben ugye már nem szavazhatnának levélben, mondjuk szavazhatnának egyéni képviselőjelöltre, tehát két szavazatot lenne. Tehát ez a másik jól körülhatárolható csoport, a Magyarországon bejelentett állandó lakcímmel nem rendelkező külhoni magyar állampolgárok csoportja leadhat egy szavazatot a listára, viszont ezt leadhatja levélben is, nem kell bemenni a követ. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez a szabályozás teljesen különböző terheket ró a választók két jól körülhatárolható csoportjára. Tehát egyértelmű a diszkrimináció. Ennek semmifajta észszerű alapja nincsen, semmi faja kellő súlyú indokkal nem rendelkezik, tehát az önkényes diszkrimináció par excellence esetével van dolgunk. Mi azért küzdünk, hogy a választási rendszerben tapasztalható ezzel diszkrimináció megszűnjön. Mi azt szeretnénk, ami egyébként az EBSZ jelentés ajánlásában is szerepel, hogy az egyenlő választások biztosításának kötelezettsége alapján a törvények és a választói szabályok egyenlő választási módot, egyenlő választási eljárást biztosítsanak a regisztráció és a szavazás kapcsán, függetlenül attól, hogy van-e valakinek magyarországi bejelentett lakcíme, vagy nincs.
Akinek nincs állandó lakcíme Magyarországon, az szavazhat levélben.
Listára szavazhat, az egyéni képviselőjelöltre nem szavazhat. Egyébként a Facebookon futó Itt szavazunk kampányunk kérdőívében erre is rákérdezünk. Tehát ugye alapvetően az a célunk, hogy megismerkedjünk a külhoni magyar szavazók véleményével, gondjaival, problémáival. Éppen ezért ebben a kérdőívben konkrétan rákérdeztünk arra is, hogy ő megtartotta, nem tartotta meg, ha igen, miért, ha nem miért. Tehát erről is próbálunk egy képet kapni, mert erről sincs semmi fajta megbízható kutatás egyébként. Tehát, hogy körülbelül hányan tartják meg, ha megtartják miért, körülbelül hányan adják, ha leadják miért. Nagyon sok oka van vagy lehet. Az biztos, hogyha valaki leadja az otthoni lakcímet, akkor utána szavazhat levélben Nyugat-Európából is, viszont elveszíti az egyik szavazati jogát, mert egyéni képviselőjelölt utána már nem szavaz. Egy héttel a választás után jön meg a paksaméta. Most ezt mindenki interpretálja lelkiismerete szerint, vagy jó szíve szerint. Ez egy nagyon gyakori jelenség itt is. Egyébként itt meg lehet jegyezni azt is, hogy a levélszavazás körül egyébként vannak viták. Tehát komoly embereknek vannak szintén komoly érveik a levélszavazás programatikussága mentén is. Tehát ha valaki belenéz az, hogy a Political Capital anyagaiba, akkor azért elég sok ilyet fog találni. De, hogyha a kapitál arról jönnek, hogy elég sok visszaélésre ad lehetőséget, ezek vélemények, amelyek egyébként szintén vitathatóak. Tehát ők ugye azt mondják, hogy ha valaki napokig birtokolja a paksamétát, akkor az alatt a nap alatt számtalan lehetőség adódhat arra, hogy valaki megpróbálja befolyásolni helyette, kitöltse, stb. Na most ugye ráadásul a Fidesz, miután bedurciztak, hogy állítólag a kúria miatt elvesztettek egy mandátumot a legutóbbi választáson, ami nem igaz egyébként, ezért még tovább lazították a leadási szabályokat, tehát most például már el sem kell vinni a postára a levélborítékot, hanem egyszerűen oda lehet adni olyan embereknek, akik gyűjtik pár delegáltatnak, stb. Ami hát ugye megint ugye rettentően kérdéses. Tehát, hogyha most valaki még csak a postaládába se dobja be, hanem odaadja egy pár delegátnak, és utána nem követi, hogy az a kukába köt ki, vagy feladják, hogy mit történik vele, ugye. Tehát ők ezeket a lehetőségeket és esetőségeket veszik sorra. Más egyik technikai problémák is vannak, tehát ha mondjuk valaki külföldre megigényli a postai levélcsomagot, szavazati levélcsomagot, azt ugye x héttel a szavazás előtt kell megigényelni, azt időre kiküldik, hogy akkor pont nem tartózkodik már abban a városban, hanem közben tovább, vagy hazautazott, akkor azt más helyet szintén felhasználja. Tehát ilyen példákat hoznak föl, illetve azt, hogy tehát a végső konklúzióként például László Róbert, a Political Capital választási szakértője azt szokta mondani, hogy a levélszavazás soha nem lesz teljesen átlátható, és soha nem lehet teljesen kizárni a visszaélések lehetőségét. Ami kétségtelen, tehát ezt be lehet látni, na de ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy akkor jobb, ha nincs, mert adott esetben akkor tényleg emberek számára egyáltalán nem megoldható, hogy éljenek a szavazati jogokkal. A láncszavazás jelenségét is ismerjük, ma ugye már ki sem kell vinni a választási hívet zsebben, mert elég csak a mobiltelefonnal lefényképezni, és utána bemutatni, hogy igen, jó helyre húztam az X-et. Tehát még egyszerűsödött is ugye azóta, hogy mindenkinek van egy mobil a zsebében. Tehát tulajdonképpen nem csak a levélszavazás, más egyéb szavazási formák esetében sem lehet teljesen kizárni a visszaélések lehetőségét. Nem lehet olyan logikai zárt láncok felállítani, amiben a puszta esetőség sem fér bele. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül érve a levélszavazás ellen, de vannak, még egyszer mondom, ezt nem akarom eltitkolni, vagy nem akarom elrejteni, vannak komoly emberek, akik komoly kétségeket fogalmaznak meg a levélszavazásokat.
Most Amerikában most lassan már összeszámolják a szavazatokat, és véget, vagy lezárják, meg véget ér a választás. Ugye most több millió szavazatokat adtak le levélben. Ez nem az első alkalom volt, de az, hogy ilyen tömegesen, az első alkalom volt. Hogy ebből vajon mi tudunk-e, vagy ti megnéztétek-e már, hogy ők milyen módszer szerint dolgoztak, hogyan küldték ki előzetesen, hogyan lehetett megigényelni, bejelenteni, hogy te levélben akarsz szavazni, hogy ez mennyire jó az a módszer, esetleg lehet-e ezt felhasználni, mint egy ilyen megerősítés a kampányban, hogy ez jól működött, vagy máshol is van erre példa.
Még egyszer mondom, ez vita tárgya, tehát ha megkérdezik X-et, ezt fogja mondani, Y-on azt fogja mondani, ami az Egyesült Államokat illeti, ugye ez egy szövetségi ország, és ott tagállamonként külön van a szabályozás, nincs egységes szabályozás a levélszavazás intézményének. Uh-huh. Ugye nem kis mértékben a COVID-krízis miatt most ezt kiterjesztették a korábbiakhoz képest, de ugye ma úgy néz ki, hogy az USA összes tagállamában létezik a levélszavazás lehetősége, és mindössze 7 olyan tagállam van, ahol valami fajta indoklást kell tűzni ahhoz, hogy miért akar az ember levélben szavazni, de ez sem túl szigorú, általában meg. Ez egy körülbelül 100 éves intézmény, az Egyesült Államokban is nagyon régóta létezik, nem tudom pontosan mondani, hogy mikor, de ez egy bevett gyakorlat. Nagyjából átlagosan korábban az USA elnökválasztásain a levélszavazatok aránya átlagosan tudomásom szerint 10% körül volt, ez most a COVID járvány alatt elkúszott 20-ra. Ez egy nagyon jelentős szám. Ugye? Nyilván lehetnek visszaélések, még egyszer mondom, komoly emberek komoly érveket fogalmaznak meg ellene, de azt gondolom, aki a levélszavazás intézményét bevezeti, az vállalja ezeket a rizikókat, és próbáljunk tenni ellen. Jelenleg az Európai Unió tagországai közül egyedül Észtországban rendszeresített az online szavazás lehetősége, tehát adott folyamatosan. Az egy kis ország, el szokták mondani, hogy ott viszonylag magas a politikai kultúra, adott a bizalom, és a vesztesek el szokták ismerni, ha vesztesek. Az a baj az online szavazással, hogy ugye a szavazás alapvetően ellenőrizhető és titkos kell legyen. Most én nem vagyok IT szakember, de amennyire én tudom, és amennyire én utoljára hallottam, egyébként történetesen szintén László Róbertől, nem olyan régen, IT nyelven nem leírható az, hogy ez a két dolog, az ellenőrizhetőség és a titkosság adott és biztosított legyen. Mert ugye mi történik a fülkében, amikor én aláírásom ellenében megkapok egy üres szavazólapot, azt beviszem a fülkébe, kitöltöm, belerakom egy zárt borítékba, és bedobom az urnába. Ugye ebben a pillanatban megszűnik a kapcsolat köztem és a szavazatom között, viszont a szavazat továbbra is ellenőrizhető, mert megszámolható az urnába, hogy 53x és 72y szavazat lett leadva. Most ez nem írható át IT nyelvre, abban az értelemben, hogyha van egy IT box, ahova mondjuk beérkezett 1000 szavazat, és abból 500 kék, 500 pedig piros, akkor onnantól kezdve, hogyha elvágjuk, tehát titkosítjuk ezeket a szavazatokat, és a szavazót elvágjuk a saját szavazatától az IT folyamatban, és utána meghekkeli valaki, és kiderül, hogy itt nem 700, vagy nem 500-500, hanem 700-300, akkor az ellenőrizhetőség tűnik meg, mert az ellenőrizhetőséghez az kell az IT nyelveken, hogy vissza lehessen kapcsolni a szavazóhoz, Ebben az esetben viszont már nem adott a titkosítás ellenőrzés esetén. Tehát amennyire én képbe vagyok, az online szavazással ez a probléma. Ezért van az egyébként, hát csak egy számot mondjak, a legutóbbi Európa Parlamenti választásokon az Európai Unió 15 tagországa biztosított levél szavazáshoz lehetőséget, ebben még az Egyesült Királyság is benne volt, és mindössze egyetlen egy észtország használta az online szavazást. Tehát a titkosság és az ellenőrizhetőség elve tudtommal jelenleg nem működik.
Hát igen, az itt a fő gond, hogy ugye ahhoz, hogy szavazhass, akkor ott az informatikai rendszernek szüksége van ahhoz, hogy azonosítson először,
igen,
hogy egyrészt nem
ugye,
szavaztál,
amikor
nem másrészt, hogy
van-e. Nem történt csalás, nem hackelte meg senki az inboxot, akkor viszont vissza kell csatolni a szavazókat. Mi is őrizzük az identitásunkat, sőt azért szerveződünk külföldön is, hogy otthon valamit segíteni tudjunk. Én azt gondolom, hogy nyugodtan lehet a kocsma szintjének minősíteni azt, hogy mi ne pofázzunk bele és ne is szavazzunk, hogyha elhagyjuk az országot. Mi ugyanúgy ragaszkodunk az anyaországunkhoz, szülőhazánkhoz, ugyanúgy őrizzük az identitásunkat. A magyar történelem tel is tele van vándorlással. Aki hazatér, tudást visz haza, rengeteg sok mindent tesznek hozzá a magyar nemzethez. Én ugyanolyan részének tekintem magamat is, és mindenki vándorolt magyar. Egyébként pedig azért itt most megint el lehetne mondani a NER-nek és a kormánynak, hogy ők nem egy légüres térben vannak ők egyedül, hanem ők is részei az Európai Unió, aminek nagyon sok előnyét láttak. Na most azt hiszem ők is beláthatják, hogy az unión belül egyetértéssel lehet jelentősnek nevezni a vándorlást és a mozgást, ebben nem csak a magyarok vesznek részt. Egyébként a kelet-európai összehasonlításban a magyar vándorlás nem túl magas. Tehát a román sokkal nagyobb, a munkaképes korú lakosság 20%-a Bulgáriából már külföldre. Ez többszöröse a magyar szám.
Arányaiban horvátok is nagyon sokan.
Igen, horvát, lengyelek ugye rengetegen, tehát innentől nézve az unió határain, az unió keretein belül is egy demokratikus intézményrendszer érintő kérdésé válik az, hogy nem csak a magyar, hanem más tagországok külhonban élő állampolgárai hogyan élhetnek a politikai jogaikkal. Tehát ez nem egy ilyen, hogy is mondjam, csak ilyen kocsma szintű odavetek egy gondolatot, hanem ez egy komoly dolog, és én azt gondolom, hogy ezzel foglalkozni kell. Ezek nyitott kérdések még akkor is, hogyha egyébként már abszolút alkotmánybírósági ítéletek ezeket a kereseteket kétszer is elutasították, ezek nyitott valós problémák. Maga ez az érzés, maga ez a gondolat egyébként 2010-ben és 2011-ben is felmerült az Európai Parlamentben egy Jim Higgins nevű akkori néppárti, tehát a Fidesz pártcsaládjából tartozó ír képviselő vetette föl, hogy amennyiben a jogi és a technikai háttér nem adott a külhoni szavazáshoz, akkor az gátolja a szabad mozgás alapjogát. Ő ezt egyébként szerintem nagyon logikusan vezette le, hogy amennyiben valaki gyakorlatilag megfosztatik a szavazati jogától, amennyiben elutazik, akkor ez visszatarthatja őt az országváltástól, vagy más külhoni munkavállalástól, stb. Tehát még egyszer mondom, 2010-11, ez ugye megjelent az Európai Parlamentben. Az alaphelyzet ezzel kapcsolatban az, hogy semmifajta uniós szabályozás nincs azzal kapcsolatban, hogy milyen jogok, illetve lehetőségek illetik meg a külhonnai szavazókat az EU-n belül. Nagyon-nagyon óvatosan bánik ezzel Brüsszel. Jelen pillanatban a választási rendszerek törvényi szabályozása, illetve ugye a végrehajtása teljes egészében tagállami hatáskör. 100%-ban teljes egészében tagállami hatáskör. Még annyi EU-s, tehát kb. Annyi EU-s direktíva van, hogy titkos szabad választásoknak kell lenni. Tehát valamilyen szinten szól bele az EU, és azon kívül elég kényesen ügyelnek a látszatára is annak, hogy a választási rendszerek tagállami hatáskörébe bele akarnának szólni. Azért, mert nagyon jelentős kulturális, hagyománybeli különbségek, különböző berendezkedések, államszervezetek vannak. És nyilván ez ugye Európa ősi nemzetállamok közössége, erre valamilyen szinten tekintettel kell lenni. Az az alaphelyzet, hogy kétharmaddal a NER azt tört föl, amit akar. Tehát nyilvánvaló abszurditásokat és képtelenségeket is meg tud oldani. Ezek egyike az, hogy aki egyszer elment Magyarországról, az biztos nem is jön vissza, vagy akkor már nem is része a nemzetnek, nem tudom. Küzdeni kell, harcolni kell, belekiabálni a levegőbe, hogy mi a normalitás, és amit tőlünk telik, azt meg kell tenni, szerveződni kell, aktívnak kell lenni, és hinni abba, hogy lehet változás.
Beszélgetéseink végén szoktunk ilyen ajánlót kérni a vendégektől, de akkor most mindenképpen először a ti elérhetőségeteket ajánlok, amiket berakok majd a leírásba is. Ez az egyik a freieungarische.de per itt kötőjel szavazok weboldal, a másik pedig egy Facebook oldal, a facebook.com/ittszavazok. Esetleg valami anyagot tudná még ajánlani ezzel kapcsolatban?
Hát igazából minden a Facebookon fut. Tehát gyakorlatilag a teljes kampány egy az egybe a Facebookon fut. Tehát ott minden fönt van. Az jól van szerkesztve és gondozva van egyébként. Tehát átlátható. Én azt tudom jó szívvel ajánlani minden azon. Tehát ugye eleve a tagbeadványokhoz kötődnek az alkotmánybíróság elutasító határozatai.
TASZ, ugye?
TASZ, Társaságok Szabadság Jogokért, igen. Az ő honlapjukon a levélszavazás 9 fülecskét dob ki. Ezekben vannak összegyűjtve ezek a beadványok, illetve az elutasító határozat. Tehát roppant tanulságos olvasvány, nem véletlenül nevezte a több alkalommal abszurdnak az AB ítéleteit. Illetve akit egyébként érdekel a levélszavazás, az fölmehet az Európai a Parlament honlapjára is, ott 77 találatot fog, hát németül Wahlbrief, én németül használom, az angolom az gyenge, nem tudom angolul, hogy van, de minden nyelven 77 találatot fog kidobni, ott a korábbi ezzel kapcsolatos felszólalások, beadványok nyomon követhetőek, én is onnan ismerem őket egyébként. A Political Capital már régebb óta együttműködik a német Friedrich Ebert Stiftunggal. Ugye a Friedrich Ebert Stiftungnak van budapesti irodája is, az SPD-hez köthető párt alapítvány Németországban. Friedrich Ebert egy korábbi non-szociáldemokrata, a Stiftung az Foundation.
Ez az, ami az új egyenlőséget is támogatja, azt a Pogácsa Zoltánnak?
Igen, de azért az új egyenlőség kapcsán nem vagyok napra kész, de tudtommal igen.
Aha, jó, köszi.
És na most két konferenciát is, tehát a Friedrich Ebert és a Political Capital közösen két konferenciát is rendezett már Budapesten a választási törvény anomáliái kapcsán. Ezeknek az anyagai fönt vannak a honlapjukon. 2012-es és 2015-ös a két konferencia. Ott egyébként az általam említettekből sok minden megtalálható, tehát nyilván egy kis évben egyébként én is onnan tájékozottam. Tehát a Friedrich Ebert Political Capital közös konferencia anyaga magyar nyelven egyébként. Mint mondtam, a Friedrich Ebertnek van budapesti magyarországi kihelyezett irodája is. Úgyhogy én ezeket a forrásokat nagyon jó szívvel tudom ajánlani. Egyébként azt gondolom, hogy teljes forrás a civil oldalról érhető el, ott pedig jelen pillanatban a TASZ és a Political Capital a legkompetensebb.
Köszönjük János Falvi Péternek, hogy megosztotta velünk a gondolatait és a projektjük részleteit, a Freie Ungarische Botschaft itt szavazok csoportjának a tagja. És hát jó lenne, a leírásba berakom a linkeket, az elérhetőségeiket, és létszi, ha tetszett a videó, akkor osszátok meg, kommenteljetek, lájkoljátok, iratkozzatok fel, és akkor egy hét múlva újra találkozunk veletek. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!